Szeretettel köszöntöm ma este is a gyülekezetet Isten igéjével. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a ti kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti két lelkűek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és maradjunk is így a helyünkön, és kezdjük meg a mi esti alkalmunkat az 511. szép énekünkkel. Az 511. éneknek énekeljük az első és a harmadik versét. Az 511. dicséret így kezdődik: maradj velem, mert mindjárt este van. Folytassuk az imádságot, csendesedjünk el. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy valóban minden múló perc hozzád visz közel. És köszönjük, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy közelebb kerülünk ahhoz a találkozáshoz, amit egyszer majd ott a mennyben, a te dicsőségedben elkészítesz számunkra, hanem azt is jelenti, hogy minden perc lehetőség arra, hogy közel legyünk hozzád, aki közel vagy hozzánk. Köszönjük neked ezt a hetet. Áld és magasztal a szívünk, hogy együtt lehettünk veled, és együtt lehetünk közösségben a gyülekezettel. Köszönjük a te ígédet, lelkedet. Köszönjük a meglátogatást. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket. És arra kérünk téged, hogy most ezen a mai estén is taníts, szólíts meg. Köszönjük, hogy szól hangodból a jóság. Segíts, hogy a lelkünk megfeszüljön, és a hallásban segítsen, hogy megtapasztaljuk a te igéd jó édességeit, kincseit ma is. Áldunk azért téged, hogy mérhetetlen gazdag az igéd, hogy olyan kincset adtál nekünk, ami kimeríthetetlen. És köszönjük, hogy ma is feltárulhat ebből a kincsből. Segíts, hogy kincsként fogadjuk, hogy szelídséggel fogadjuk a beoltott ígét, amely megtarthat bennünket. És segíts, hogy ennek az igének örömével menjünk haza. Amen. Szeretett testvérek, Isten igéjét most a 73. Zsoltárból olvasom. a 73. Zsoltár 13-tól a 28. versig terjedő részéből, majd a záró verset újra olvasom, és ez alapján, és az egész szakasz alapján hirdetem Isten üzenetét. Így szól a megnevezett helyen Ászáf Zsoltára. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csak csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem te maradsz, Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartó oltalmamnak hirdetem minden tettedet. Ez az utolsó mondat, amit újra idézek. De nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet. Hálával a szívemben állok itt újra a gyülekezettel, közösségben, és hálás a szívem, hogy Isten engedte ezt a hetet megérnünk. Ki van ki, vagy mi jön legközelebb? Ezzel az alcímmel kezdtük ezt az igehirdetés sorozatot a hetünk elején, és ahogyan estéről estére együtt lehettünk, elénk került a bűn, elénk került a sebzettség, a szükség, a vád, és ma a kétség kérdésköre. Ha most visszatekintünk, és arra gondolunk, hogy mit is éltünk meg ezen a héten, akkor ez a kérdés, hogy vajon melyik jött, vagy melyik jön legközelebb, ezen már másként tudunk gondolkodni. Olyan felszabadító felismerni, és megragadni, megélni, talán ezen a héten is sokunknak, hogy mégsem ezek a dolgok vannak legközelebb hozzánk, hanem az Úr van legközelebb hozzánk, akinek a közelségében ezek a kérdések is egészen másként jelennek meg. De azt is be kell ismernünk, hogy néha úgy látjuk, úgy tapasztaljuk, úgy érezzük, hogy ezek a dolgok, nyilván nem csak ezek, amiket ezen a héten most láthattunk, hanem ilyen dolgok hatnak ránk legerősebben. Ezek hatnak legközvetlenedül ránk. De hagyd mondjam erre a látásra, testvérek, hogy el ne higgyük. El ne higgyük. Ne hasonlítsuk össze ezeket a hasonlíthatatlannal. Ne hasonlítsuk össze őket a mi Urunkkal. Ne legyenek ezek a dolgok, vagy bármi dolog közelebb hozzánk, mint az Úr a mi gondolkodásunkban. Mert akkor, ha közelebb engedjük őket, vagy közelebb hatóknak éljük meg őket, akkor ezek bizony bennünket függővé tevő bálványokká tudnak lenni. Mert mi is a bálvány, testvérek, ami ural minket, ami leköt bennünket, ami meghatároz minket, egyszerűen, ami mindent áthatóan foglalkoztat minket. És talán, ha nem vagyunk résen, testvérek, észre sem vesszük, hogy ezek uralmuk alá hajtanak bennünket. Más bálványokat talán sokkal jobban felismerünk, de ezekre nem is figyelünk oda. Értsük jól, hogy nem kész akarva hódolunk ezeknek, hanem megkötöznek, megkötözötten, uralmuk alá hajtanak minket. Megvallom, hogy lelki beszélgetésekben nagyon komolyan tapasztalom ennek a nyomorúságát. Hogy embereket mennyivel jobban meghatároznak ilyen dolgok, mint maga az Úr. Pedig Jézus azért jött, testvérek, hogy szabaddá tegyen bennünket. Így olvassa és teljesíti ezt a názáreti zsinagógában az Úr Jézus. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ő szabadulást hirdetett, és szabadulást hozott. És ez, testvérek, nem kétséges. Ez beteljesedett. Jézus maga ott ezt mondta a zsinagógában, ma teljesedett be ez a fületek hallatára. És ez a beteljesedés a mi életünkre is érvényes. Közel jött ő benne Isten szabadítása hozzánk. Élhetünk ezzel, és élhetünk ebből a szabadságból. És milyen hatalmas kincs megvallani, elmondani, és akár elénekelni, amit most is ebben a zsoltárban, bár nem énekeltünk, de az eredeti szerző valószínűsíthetjük énekelt. Mert ezek a zsoltárok énekelt zsoltárok, énekelt vallomások, imádságok. De mi is énekelhetünk, és olyan csodálatos a mi énekes könyvünk, felidézett bennem Isten egy-egy éneket ezekkel a témákkal kapcsolatban. Csak hagyj idézek ilyeneket. A bűn kérdése. Hányszor énekeltük, és most gondoljuk végig ennek az összefüggésében. Bár bűn és kíngyötör, és nehéz bár szívem. A sátán életemre tör, kétségbe nem esem. De jó ezt elénekelni. Megvallani. Sebzettség. A súlyos gondok mit használnak? A sóhajsok, jajszó mit ér? Ha sebeink még jobban fájnak, s minden nap kínunk visszatér, így terhünk egyre súlyosabb, ha lelkünk búnak helyet ad. Szükség. Semmi engem tőle el nem választ. Jól tudván azt, hogy sok jóval eláraszt, erősít engem, erőtlenségemben és szükségemben. Vád, aki értem megnyíltál, rejts el, ó, örökkőszál. Az a víz és a drága vér, melyet ontál a bűnér, gyógyír lényen lelkemnek, bűntől s vádtól mentsen meg. És ma kétség. Gyógyítsd meg sok nyavaján, enyhíts szívem bánatán, kétség, gond, ha gyötrenek, biztasd nátszál hitemet. Biztos felidéződtek az énekek bennünk, talán a dallamok is. Csodálatos ajándék. Imádságos könyv az énekes könyvünk. Énekkel ellene mehetünk ezeknek a bennünket gúzsba kötő dolgoknak. Eszembe jutott az a történet, az a két történet, ami a görög mítosz világban jelenik meg, talán minnyáján emlékszünk rá, Odysseus elhalad hajójával a Szirének szigete mellett, és hallja az éneküket, és előre fölkészítetik, és úgy készül ellenébe, hogy kikötteti magát az árbóc rúdhoz, többieknek meg beönteti a fülét a hajósainak. Így hajózik el a legenda, a mítosz szerint. Orfeusz, pedig a zenész, hogy megy ott el? Úgyhogy Orfeusz zenéje túl szárnyalja a szirének énekét, a dallamát, így aztán nem csábulnak el a hajósok ugyanezen a helyen, hanem el tudnak haladni mellette, anélkül, hogy elbuknának, úgymond. Természetesen semmi közünk a mítoszokhoz, nem ezért hoztam ezt a példát ide. De elgondolkoztató, hogy mi mit teszünk a kísértés idején. Mert lehet ellen énekelni, lehet ellene mondani az ige alapján. Nekünk szebb dallamunk van, nekünk sokkal csodálatosabb, ami Urunktól kapott küldetésünk, lehetőségünk, a vele való közelség ajándéka, mint sem az, ami bennünket kísért. Mindenesetre nekem nagy ajándék, hogy a reformáció korabeli Skalica Máté vallomás az enyém is. Úgy szeretem ezt az éneket, ritkán énekeljük. Drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Ékes dolog szent nevét magasztalni, a híveknek ő előtte szolgálni. Ő gyógyít meg szomorodott szíveket, vígasztalja az elalélt lelkeket, ő enyhít meg sok keserűséget, mind testi, mind lelki betegségeket. Drága dolog az Úristen dicsérni. Igen, drága dolog. Olyan nagyszerű, hogy mi énekkel is itt lehetünk az Úr előtt, és énekekkel is győzelmet vehetünk a kísértés felett. És ahogyan mondta a mai igénk, Ászáf Zsoltára is egy énekben mondott vallomás, imádság. Ászáf Zsoltára, aki Isten közelségéről, mint élete nagy ajándékáról beszél. Hirdeti, kimondja, és Isten nagy tettei között megvallja, olyan jó Isten közelsége. Elkötelezi magát, hogy hirdeti Istennek a nagy tetteit, mert aki átéli ezt a közelséget, és Isten lehajló szeretetének hatalmát, gyógyító erejét, az nem tartja magában. De ha figyeltük, ahogyan elolvastam a Zsoltár második felét, ez a záró mondat volt. A záró mondat. Az előzmények különösek ebben a Zsoltárban. És a záró mondat az előzmények fényében ragyog különösképpen is. És ugye arra gondoltam, hogy milyen különös, hogy Isten így adta ezt, nem tudatos gondolat volt, hogy ez most a záró alkalom ezen a héten, legalábbis a hetünk záró alkalma. És arra gondoltam, azon gondolkoztam, hogy mi minden előzte meg ezt a hetet, meg ezt az alkalmat is, akár a személyes életünkben, a te életedben. Mi az, amit te megértél, mielőtt eljutottál ide, vagy eljuthatsz ide, hogy kimondod ezt, hogy Isten közelsége olyan jó. Nézzük meg, hogy Ászáf mit élt meg. Mi vezette ide? Mert ha felismerjük azt, amit Ászáf megélt, akkor átformál bennünket is ez az üzenet. Ászáf megdöbbentő dolgoknak volt részese. Erről ír ebben a Zsoltárban. Hívő emberként körülnézett. És mit látott maga körül? Hitetlen embereket. Bűnben élőket. Akik kérkednek. Akik kevélyek. Akik erőszakosak, önteltek, gúnyolódók, gonoszul beszélők, fenyegetőzők, mindezt sorolja a Zsoltárban. És ha megtehetjük otthon, tegyük meg, hogy elolvassuk az első 12 verset is ebből a Zsoltárból. Körülnézve ilyeneket lát. Mi ebben a meglepő? Hiszen ilyen az emberek nagy része. Ilyen a világ. Persze mégsem lehet kérdés, hogy egy jó érzésű ember nem megy el olyan könnyen és könnyelműen ezek mellett, nem tud szemet hújni ezek felett. hogy hitetlen embereket, bűnben élőket, kérkedőket, kevélyeket, erőszakosakat, önterteket, gúnyolódókat, gonoszul beszélőket, fenyegetőzőket lát. Ászáf azonban megdöbbent, hogyan leírja a Zsoltárban, többet is lát ennél. Legalábbis első pillanatra egy olyan dolgot lát, ami nagy kísértést jelent számára. Így vezeti be a Zsoltárt, de az én lábam majdnem megcsúszott. Kis hián elestem jártamban. Miért? Így olvassuk az érveit, figyeljük. Mert irigy lettem a kérkedőkre. Látva a bűnösök jólétét. Mert halálukig sincsenek kényaik. És kövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében. Nem érik őket csapások. Nincs, mint más embereket, ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak. Jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak, gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet. Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet. Ezt mondják, honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a felségesnek? Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat. Szüntelen. Mit lát Ászáf? Azt látja, hogy a bűnösök jól létben élnek. Azt látja, hogy háborítatlanul gyarapítják a vagyonukat. Azt látja, hogy jó módjukban kérkedve néznek szét, hogy feltátják a szájukat az ég ellen. Istenről megvetően beszélnek, és nyelvükkel megszólják a földet, nyilván az embereket is. És mindeközben tetézi mindezt, hogy nincsenek kényaik, nincsenek gyötrelmeik. Nem érik őket csapások. Ráadásul, ami még megdöbbentőbb, népszerűek. Feléjük fordulnak sokan, és mohón isszák a szavaikat. Ezt látja Ászáf. Több ezer éve így volt ez. Erről panaszkodik. Ez kísérti meg, és ma... Esetleg van ma is, akit ebbe be tudnánk helyettesíteni? Körülöttünk? Talán mondhatjátok, hogy nem is olyan nehéz ez. Többeket is látunk magunk körül, akik így élnek. Ami nehezebb az, hogy magunkkal szembenézzünk. Ami nehezebb, hogy beismerjük, hogy ez bennünket nagyon zavar. Sőt, azt a legnehezebb kimondani, hogy ez irigységgel tölt el minket. Ez nem illik egy hívő ember szájába. Néha áltatva magunkat, hogy mi idáig nem is juthatunk el, mélyen elfojtjuk magunkban ezt az indulatot. Eszembe jutott, amikor láttam ezt, és végig gondoltam, hogy olvastam egyszer egy felmérést, ahol Németországban nem hívő embereket, hanem általánosságban az embereket megkérdezték afelől, hogy a 10 parancsolat parancsai közül melyiket tudják felidézni. Az, hogy az első kőtáblával kapcsolatban keveset tudnak az emberek, az talán egyáltalán nem kérdés. De a második kőtábla tekintetében a legkevésbé ismert és rögzült parancs, kíváncsi lennék ki mit mond, egyértelműen az utolsó volt, a 10. Ugye ezt mi mindnyájan idézni tudjuk, nem kell fölidéznem. Ha minket kérdeznének, mi jut eszünkbe a 10 parancsolat igéi közül.
De vajon miért nem vésődött be az ő tudatukba? Miért ez az, amit szinte teljesen elfelejtettek?
Hát azért nem, mert természetesen az ember nem kívánja a másikét, ugye? Tehát erre nem kell parancsot adni, mert mi nem kívánjuk a másikét. Örülünk annak, ami nekünk van. Vagy talán nem ezért van? Vagy talán pont fordítva van? Testvérek, Ászáf egy nagyon őszinte hívő ember. De jó lenne ilyennek lenni. Ászáf nagyon őszintén bevallja mindnyájunknak, hányan olvashatták már ezt a Zsoltárt, hogy őt nagyon komolyan megkísértette az a gondolat, hogy cseréljen a bűnösökkel. Miért? Mert első pillantásra így látta, az ő életük sikeres és könnyű, az övé pedig kudarcos és nehéz. Nekik minden összejön, semmi sem fáj, neki pedig tulajdonképpen semmi nem jön össze, és rettenetes csapások érik. Így mondja, de én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők. Ez egy nagyon fájdalmas vallomás. Tudnélik, tulajdonképpen azt teszi fel kérdésként érintve Ászáf. Megéri hívő embernek lenni? Van értelme a tisztaságra törekedni? Van értelme ártatlannak maradni? Hát az ember csapások sújtják. Másoknak, akik hitetlenek, sikerül minden. Nekünk meg hívőként sem sikerül semmi. Testvérek, ismerős gondolatok ezek? Vagy nagyon-nagyon távol állnak tőlünk? Ilyen mélységre még nem jutottunk, hogy irigyelnénk másokat? Hogy a mérlegelésünk elbillen mások felé? Nem volt még ilyen nekünk? Azt gondolom, hogy lehet. Lehet ilyen. A kérdés nem ez, hogy megkísértetünk-e. A kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel a gondolattal. Mit kezdünk azzal, ha megfogannak ezek bennünk? Mert ezek kétségbe ejtenek bennünket, és kétségként tornyosulnak elénk. Megéri? Jó ez így? Olyan csodálatos, hogy ebben a Zsoltárban Ászáf, aki átéli, átmegy ezen, felel nekünk. Erre a kérdésre felel nekünk az ő magatartásával, az ő kijelentésével, és ezen keresztül segít bennünket, ami Urunk az ő lelke által, hogy mi megértsük, hogyan lehet ezzel szembe menni, hogyan lehet ebből kigyógyulni. Először is mit látunk? Azt látjuk, és vegyük ezt nagyon komolyan, hogy legyünk őszinték. Ne folytsuk magunkba a kétségeinket, testvérek. Hiszen mindnyájan kísérthető emberek vagyunk, hívő voltunk ellenére, és azzal együtt. Ászáf is az volt, hívő ember, Istenhez tartozó ember. Mégis úgy érezte, kimegy, majdnem kimegy a lába alól a talaj. Úgy érezte, hogy majdnem elcsúszik. Úgy érezte, hogy már majdnem úgy beszél, mint ők, mert irigyelte az ő jólétüket. Igen, lehet olyan helyzet az életünkben, egy hívő embernek az életében olyan mélység, olyan összetett nehézség, csapások sorozata, amiben az ember eljuthat akár idáig. Jobb könyve, egésze erről beszél. Lehet ilyen. Számoljunk vele, és ha benne vagyunk, legyünk őszinték.
Ne akarjuk ezt elfolytani, elnyomni magunkba, mert ez nem illik, meg hívőhöz nem illik, hogy kétségbe essen, hogy kétségei legyenek, hogy ilyen kísértései legyenek. Nem illik, de megtörténik. Mindenek előtt tehát legyünk bátran őszinték, hiszen Ászáf is őszinte, és feltárja a szívét neked és nekem, amikor ezt a Zsoltárt Isten lelke ihletésére leírja, és Isten akarta és akarja, hogy itt legyen előttünk az ígében. Vállald föl te is, légy őszinte. De a következő lépés is nagyon fontos. Nézz szembe azzal is, amivel Ászáf szembenézett eközben, hogy hova tartozol, hogy honnan származol, hogy kihez tartozol te igazán. Mert testvérem, te is, ha Isten gyermeke lehetsz, mert Jézus Krisztusban megváltód, szabadítód lett az örökkévaló Isten, ha újjá szült téged az ő hatalmával és megtérésre vezetett, akkor te Isten gyermeke vagy, Istenhez tartozol. Ne feledd el a te származásodat. Nézzétek, Ászáf ezzel gyógyítja magát. Azt mondja, így mondja önmagáról, a fiai nemzetségéhez tartozom. Igen, Isten fiai nemzetségéhez tartozom. Tudatosítja önmagában. És azt is kimondja Ászáf, ha átállunk a hitetlenek oldalára, akkor tulajdonképpen megtagadjuk a származásunkat. Ahonnan származunk. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét. Igen, végig kell gondolni, kihez tartozunk. És összefüggésében kell föltenni a kérdést, megéri? De kedves testvérem, gondolj bele, Isten fiai nemzetsége vezetője, az Isten fia, eljött a földre, megérte? És ki nem mond, hogy nem? Minden keresztül ő méltó volt arra, amit vele tettek? Méltó volt, hogy ezek a csapások sújtsák? Megérte? Nem ülnél itt, nem állnék itt, ha ő ezt nem vitte volna végbe. Hova tartozol? Kihez tartozol? Fájdalom üvezi az utadat? Nehézségek, csapások sújtanak? Tudod, hova tartasz? És tudod, kihez tartozol? El ne feledd. És nagyon fontos ez, mert ez egy kontroll, egy tudatos kontroll, hogy megmérjük magunkat, hova tartozom? Kihez tartozom? Ki vagyok én? És fel kell erősíteni a szívünkben az Úr Jézus szavait, aki arra hívott, hogy kövessük őt, és azt mondta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Nekünk nem őt kell megtagadnunk, a hozzátartozást, hanem önmagunkat, azt a régi bűnös természetet, amelyik vágyik erre, ami a bűn világában csábít. Ha mi őt akarjuk követni, magunkat tagadjuk meg, és kövessük őt naponként. És ezután, ha tudatosítottuk magunkban, hogy hova tartozunk, mit tegyünk? Azt látjuk, Ászáf arra tanít, hogy gondolkodjunk el. Álljunk meg, és gondolkodjunk el. És legyünk ebben a gondolkodásunkban is nagyon őszinték magunkhoz. Gondolkodjunk, és ha nem jutunk előbbre a gondolataink útján, ne adjuk fel. Mert Ászáf ezt is bevallja. Nézzétek, milyen őszinte ez a zsoltáríró. Elgondolkoztam rajta, hogy tudnilik, milyenek is a bűnösök a szerencséjük tekintetében, és egyáltalán miért is olyanok, amilyenek, és miért érték el, amit elértek. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Döbbenetesen őszinte vallomás. Nagyon fontos figyelnünk. Ászáf nem az érzelmeire hagyatkozott már. Nem is az indulataira.
hanem becsületesen végig gondolt mindent, amit csak tudott.
Végig gondolta, hogy hogy is van ez. Mit is jelent ez?
És ez nagyon fontos. Higgyük el, hogy nem haszontalan dolog, nem hiába való dolog, hogy gondolkodunk.
Azt se higgyétek el soha, valaki azt mondja, hogy nem kell gondolkodni, csak hinni, idézőjelbe.
Isten folyamatosan az értelmünk megújításán munkálkodik, hogy helyesen gondolkodjunk és helyesen éljünk. A megtérés maga az értelmünk megújulását jelenti, a gondolkodásmódunk megújulását jelenti. Nagyon fontos gondolkodnunk, nagyon fontos így is mérlegelnünk, de az is nagyon fontos, hogy a saját gondolataink és a gondolataink lehetőségei nem merítik ki a lehetőségeinket. Mert emlékezzünk vissza, hogy ezen a héten is hallottuk, és bizonyára sokszor olvastuk és emlékszünk rá, hogy amikor az ember csak magában gondolkozik, bizony nem üt sokra. Ha kihagyja Istent a számításából, végzetes számítási hibát ejt. És mit láttunk Ászáfnál? Bevallja, hogy a saját gondolkodásának a végére érve nem jutott megoldásra. Elgondolkoztam, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Mi lesz most? Hiába gondolkodott, nem jutott válaszhoz. Tanulandó a lépés, amit Ászáf megtesz. Mert miután túl nehéznek tűnt önmagában feldolgozni a dolgot és megérteni, ezt olvassuk. Végül elmentem a szentélybe, Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Testvérek, ez egy olyan lépés, ami megnyit távlatokat és lezár kétségeket. Végül megértettem, milyen végük lesz. Hogyan? Hol? Ki mondja? Isten szentélyében. Itt Isten templomáról van szó, Isten népe közösségéről. Milyen egyszerű és milyen nagyszerű lehetőség ez, testvérek. Eljönni az Isten házába, eljönni az Isten templomába, a kétségeimmel, a kérdéseimmel, a számomra nehéznek tűnő terhekkel, megoldhatatlan, megérthetetlen, feldolgozhatatlan dolgokkal eljönni Isten szentélyébe. Milyen hatalmas lehetőség ez. Jöhetünk oda, ahol Isten készíti számunkra a megoldást, mert már tovább nem kell menni. Eljutott a végére Ászáf, azt mondta végül. Néha ilyenek vagyunk, hogy még előtte annyi mindent kipróbálunk. Olyan hálás a szívem a gyülekezetért, hogy milyen sokan itt lehetünk most is, és milyen sokan élnek már ennek az erejéből, ennek az öröméből. De mennyien vannak még, akik nem tapasztalják, hogy milyen áldás elmenni az Isten házába, az Isten szentélyébe, és megérteni ott, amit Isten ott akar megértetni velünk. Sokan mondják még mindig, minek annyi templomba járni. Minek egyáltalán templomba járni. El kell mondanom, hogy néha még magukat hívőknek vallók is mondják ezt. Otthon is lehet hinni. Miért kellene a templomba menni? Mi azt valljuk, hogy nem csak lehet otthon hinni, hanem kell is. Mert a mindennapok világában is kell hinni, a hétköznapok világában is hitből lehet élni, és jó élni. Csak hogy mi azt is mondjuk, hogy amit Isten az ő házában készített,
éppen azt teszi lehetővé, éppen az erősíti meg, éppen az alapozza meg azt, amit élünk a hétköznapok világában. Mert igenis van, amit nem értünk meg önmagunkban. Isten azért adta többek között az együttlét ajándékát, azért adta az ige hirdetés, az ige magyarázat ajándékát, hogy a számunkra nehezen érthető dolgok is világosabbá váljanak. Igen, Ászáf ott a szentélyben értette meg, hogy nem a rész, hanem az egész a kérdés mindig. Mi rendkívüli módon be tudunk szűkülni, és be tudunk szűkíteni dolgokat. Távlatokat Isten az ő közelségében nyit, az ő igéje által mutat, és az igehirdetés által értett meg, mert mit ért meg a Zsoltáros? Így olvassuk. Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket. Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt? Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölselkensz, Uram. Ezt a realitást, ezt az igazságot, ezt a valóságot ott Isten szentélyébe értette meg a Zsoltáros. Mert hirdették, mert Isten közelségében megértette. Ami az istentelen emberek életében előttünk van, nem több, nem más, mint álomkép. Testvérem, tudod te ezt? Álomkép, de jön az ébredés. Mindenki, aki álmot kerget, a bűn jóléte tekintetében fel fog ébredni. Rettenetes lesz az ébredés. Rettenetes lesz az a vég. És ez nem fenyegetőzés. Ez a valóság. Ez a realitás. Így mondja, mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram. Mert az az igazság, hogy amit vet az ember, azt aratja. Emlékeztek a gazdag és a Lázár történetére? A gazdagnak nincs is neve. De van. Itt a földön van. Olyan jó léte, hogy mindene megvan, ami csak kell. Van egy koldus szegény Lázár, neki van neve. És emlékeztek, mit mond Jézus? Hogy ennek a szegény Lázárnak nem jut a gazdag asztaláról semmi itt a földön. De ott, ő Ábrahám kebelében van. A gazdag pedig a gyötrelem helyén, a lángban. Mi lesz a végünk? Isten igéje világossá teszi. Micsoda különbség ez? Bizony sikamlós talajra állítottad, és pusztulásba döntöd őket, ezt látja már Ászáf, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. A hitetlen pusztulásra ébred, a hívő pedig dicsőségre. Ez az igazság. Ez a valóság. Sikamlós talaj az övék, pedig oly biztosnak tűnik. Tanácsolt vezetés a miénk, pedig néha mintha kimenne a talaj a lábunk alól, de sziklán állunk, mert sziklára állította a lábunkat. És tanácsaival elvezet az ő örökké való országába. Ez a távlata az életnek az egyik, és ez a távlata az életnek a másik esetben. És gyógyító önvallomás, alázatos önvallomás, ennek fényében az, amit Ászáf megfogalmaz, hogy mondjam így, hogy önirónia is, amit idéztem, ha keseregne a szívem ennek összefüggésében, ezután is, ha még keseregnék, ha keseregne a szívem is, és sajogna a belsőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. Ki tudjuk-e mondani ezt az öniróniát magunkról is? Ha még mindig keseregnénk, akkor ki kell józanítani magunkat. Hát nem ostobák vagyunk, nem értelem nélkül való állati sorban élők vagyunk, emberek vagyunk, megváltott gyermekei az Istennek, akiknek bizonyosságuk az, hogy az Isten jót készített számukra. Én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. És mindezek után teljességgel érthető ez a magasztaló vallomás, ami a Zsoltáros szívéből fölfakad, bárcsak a szívünkből fakadna, mi is mondanánk, nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban, ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem, te maradsz, Istenem, örökké. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged, de nekem olyan jó Isten közelsége. Uramat, az Urat tartom oltalmamnak, hirdetem minden tettedet, mert testvérem, a kétségeid világában is ott van közel hozzád az Úr, elérheted, megtalálhatod, a szentélyben találkozhatsz vele, fölismerheted, hogy hogyan szeret, és hogy ő a te kincsed, ő a te örökséged, ő a te megtartód, ő a te oltalmad. Teljen meg hát a szívünk ennek az örömével, ennek az erejével, ennek a felszabadító vallomásával, mert az elhangzott igék minden alkalommal bizonyították a bűn, a sebzettség, a szükség, a vád, a kétség világában Isten gyógyító hatalmát. Vidd el, éld meg, add tovább. Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiírtod mindazokat, akik elhagynak téged, de nekem olyan jó Isten közelsége. Vidd el és vald meg, és éld meg, mert ez a valóság. Amen. Imádkozzunk. Magasztal a szívünk téged, mennyei édesatyánk, hogy az ígében önmagunkat látjuk. Magasztalunk, hogy nem csak úgy, mint akik hasonlóak vagyunk ahhoz, aki kísértés szenved, hanem úgy is, mint akik átélhetjük a kísértésben való győzelem valóságát. Köszönjük neked Ászáf Zsoltárát, köszönjük annak az örömét, amit ő is megvallhatott, és mi is megélhettünk, hogy nekem olyan jó Isten közelsége. És köszönjük, hogy ez a közelség kiment, ez a közelség megajándékoz, ez a közelség gyógyít. Akkor és ott, ahol a legnagyobb bajt érezzük. Köszönjük, hogy nem ezek vannak legközelebb hozzánk, hanem te. És magasztalunk, hogy benned élünk, mozgunk és vagyunk. És köszönjük, hogy nem vagy távol egyikünktől sem. Köszönjük, hogy ezen a héten megvilágítottad ezt talán teljesebben, talán tisztábban most számunkra. Könyörülj rajtunk, el ne feledjük, hogy a te közelségedben élünk, élhetünk. El ne felejtsünk segítségül hívni téged. El ne felejtsünk, nehogy kihagyjunk téged a számításunkból. Segíts, hogy ne a saját fejünk szerint, hanem a te csodálatos igéd szerint tudjunk gondolkodni. Kérünk, áldj meg így, erősíts meg így, és vezess tovább így bennünket. És hagyj legyen az életünk téged magasztaló, téged áldó, a te nagy tetteidet hirdető élet. Hagyj legyünk olyanok, akiken keresztül látnak téged az emberek, mert sokat cselekedtél, Uram, a te csodáiddal mérettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Légy áldott ezért a hétért, és kérjük, hogy szentelj meg most bennünket még együttlétünkben, majd hazautunkban, otthonainkban, és kérjük, készíts el bennünket vasárnap a te tiszteletedre, és légy velünk. Jézusért, megváltónkért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Isten kegyelme legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Záró énekünket pedig a hetünk énekét vegyük most kézbe. Énekeltük ezt minden este, de jó, ha ezt a szívünkbe véssük. 662. dicséret ez. A Barna énekeskönyvünkből mindig velem, Uram, mindig velem. Énekeljük most mind a hat versét.